Ádámné Kovács Renáta vagyok, 39 éves. Budapesten születtem, itt nőttem föl. Szüleim, nagyszüleim mindannyian vallásosak voltak. Nagymamám nagyon sokáig, 16 évig velünk élt itt Pesten, és minden nap láttam, hogy imádkozik a kis imakönyveiből, és ezt az utat én is követtem. Gimnazistaként elkezdtem minisztrálni minden héten, vasárnap, és legalább hétközben egyszer-kétszer megyek misére. Olyan jó az Úrnak szolgálni. Ugyanekkor kezdtem el Kerényi Lajos atyával kórházakba járni, pszichiátria elfekvőbe, és ott mindig beszélgettünk a betegekkel, szeretetet vittünk, énekeltünk, osztottunk is szentképeket. Ez azért volt nekem nagyon fontos, mert ugye szentírásban benne van, hogy amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek, és mindig, mintha Jézus arcát láttam volna ezekben a szenvedő beteg emberekben. A beteg látogatásaim a kisbabám születéséig, mondhatni az egészen a várandóságig tartottak. Aztán elkezdtem tanítani állami iskolában, de később elmentem katolikus iskolába tanítani, ahol azóta is nagyon-nagyon jól érzem magam. És miért kellett állami iskolába kerüljek? Mert ott ismertem meg a férjemet. Férjem rendező operatőr, és jött az iskolába filmet csinálni, ott ismerkedtünk meg, egy év után össze is házasodtunk, templomi esküvőnk volt. Azt még hozzátenném, hogy a férjem nem volt vallásos, de velem eljárt templomba. Talán én kellettem, vagy hát az én hitem kellett ahhoz, hogy ez kicsit erősítse benne, hogy tényleg van Isten, és tényleg van Jézus. Eljön velem Egerszalókra, eljön velem Nagymarosra. Együtt imádkozunk. A férjem egy áldott jó ember. Még a házasságunk elején egy Balázs atya nevű szentendrei pap kiment Ukrajnába fiatalokkal, majd Bőte Csaba árváihoz is Erdélybe. Előadták az István a királyt szentendrei fiatalokkal, ingyen és bérmentve csinált erről videófelvételt, ami szponzoroknak tudtak elküldeni, és a kárpátaljai árvaháznak utána Bőte Csaba árváinak gyűjtöttek ezzel pénzt. Ő Bőte Csabával is találkozott, akinek nagyon nagy tisztelője. Sajnos 9 hónappal az esküvünk után jött egy nagyon súlyos autóbaleset. Szüleimmel és testvéremmel vidékről jöttünk haza, és hát frontálisan ütköztünk. 2 hétig voltam kómában, súlyos agykoponya sérülést szenvedtem. De hogy ez is mire volt jó, utóbb derült ki. 6 hétig voltam a Veszprémi kórházban. A férjem ott ült az ágyam mellett, és amíg nem voltam magamnál, addig imádkozta azokat az imákat, amit én minden nap el szoktam olvasni. Tehát helyettem elimádkozta. És egy nagyon érdekes eset volt, Veszprémbe a férjem egyik alkalommal betért egy teljesen ismeretlen templomba. Elmondott egy imát értem. Jött ki a templomból, és a templom előterében látott egy darab fehér papírt. Lehajolt érte, és az a Szent Rita imádság volt rajta, amit én 10 éves korom óta minden nap elmondok. Elmondta azt az imát ott a veszprémi templomban, visszament a kórházba, és mondták az orvosok, hogy fölébredtem a kómába. Annyit még hozzátennék, hogy a balesetben, hála Istennek, semmim úgy nem sérült meg. Mondták az orvosok, hogy majd lehet, hogy újra kell tanulnom mindent, cipőt bekötni, rehabilitációs intézetet keresni, de semmi vissza nem maradt. Az életem, meg a Jóisten egyik legnagyobb csodája, hogy azon kívül, hogy szagokat nem érzek, azt az egyet veszítettem el, de minden más úgy, ahogy van, megmaradt, és a baleset után fél évvel már újra elkezdhettem dolgozni. Próbáltuk a gyermekáldást, de valahogy semmi sem sikerült. Elmentünk orvoshoz, és sajnos közölte, hogy a méhem természetellenes fejlődése miatt nekünk természetes úton nem lesz kisbabánk. Akkor elkezdtünk kezelésekre járni, injekciós, gyógyszeres, stb. Mindenféle kezelést, de nem sikerült gyermekáldás. Közben kaptam egy nagyon súlyos szembetegséget. Egy aqua amőba, amit víz mellett lehet összeszedni, megtámadta a jobb szememet, és a szaruhártyát elkezdte rongálni. Sajnos még ma is a jobb szememmel homályosan látok, de ez megint egy csoda, hogy idézőjelben csak ennyi maradt vissza, mert az történhetett volna, hogy vagy megvakulok arra a szememre, vagy pedig az egész szemgolyót el kell távolítani. Az orvosok csodájára jártak a Mária utcai szemklinikán, hogy hát csak, hogy homályosan látok, ez megint a Jóisten csodája volt. 2013 nyarán aztán úgy döntöttünk a férjemmel, hogy elmegyünk Kássába, ahol Szent Itának az éppen maradt teste van. Ő a lehetetlen esetek szentje. Ott a sírjánál én csak álltam és sírtam, hogy én most tényleg itt vagyok, nekem 10 éves korom óta segít. Tehát mindenbe hozzá fordulok, és én most tényleg itt vagyok. A férjem átölelt, 5 napot töltöttünk ott, én minden reggel elmentem a templomba, a férjem pedig minden este eljött velem a templomba. Az alatt a pár nap alatt, ez valami csodálatos élmény volt. És megígértük Szent Itának, hogyha születik kisbabánk, akkor visszamegyünk majd hozzá. Az ő szavai jutottak eszembe, hogyha hisztek az Úristenben, nem létezik olyan, hogy lehetetlen. És a férjem ott azt mondta, hogy ha már eljöttünk ilyen messzire, akkor hitünk bizonyításaképpen vegyünk egy előkét a jövendő babánknak. Ez volt nyáron. Novemberben odáig jutottunk a nőgyógyásszal, hogy sajnos már egyik petefészkem sem működik, 1% esélyt adott, hogy nekem bármikor is, nem természetes úton, tehát inszeminációval, lombikkal lehessen kisbabám. Akkor férjemmel megbeszéltük, hogy lehet, hogy nem ez az Úr akarata, hanem esetleg fogadjunk örökbe egy kisbabát, mert én mindenképp szerettem volna valakiről gondoskodni a férjemen kívül. Tehát egy kisgyerek ott szaladgáljon a lakásunkba. És akkor decemberben elkezdtük a örökbefogadásra járó feladatokat elvégezni, tanfolyam, stb. Meg is csináltuk, és 2014 júniusában megjött a határozat, hogy örökbefogadhatunk. Erre azért 4 évet mindenképp várni kell, azt azért mondták nekünk. 2014 nyarán elmentünk Lourdesba, ott látni azt a sok beteg, szenvedő embert a körmeneten, a szentmisén, a fürdőben, ahol sikerült hála Istennek megfürödnöm, ott akkor én azt gondoltam, hogy én csak egy álomnak élek, én szeretnék valamit, és ahhoz képest ezek az emberek tolószékben ülnek, örülnek, ha valaki tolja őket a körmeneten. Azt mondtam, hogy akkor ez talán nem is annyira fontos, lehet, hogy az Úrnak más a szándéka velünk. És akkor ott megtörtént életem második, vagy talán a szembetegség egy a harmadik csodája, hogy ott megfoganta kis Benike, kisbabánk, és akkor jött az életünkben az a 9 leggyönyörűbb hónap, a várandóság hónapja, amiért nagyon hálás vagyok elsősorban a Jóistennek. Én nagyon-nagyon sokat imádkoztam, hogy ez a kisbaba rendben legyen, mert ugye a méhem rendellenes fejlődése miatt az orvos az első 7 hónapban folyamatosan koraszülésvetélést emlegetett, de ezt képest Benike természetes módon, császármetszéssel, de teljesen egészségesen, pontosan a születésnapomon megszületett. Hálás vagyok Kerényi Lajos atyának, aki mindig mondta, hogy nekünk biztos, hogy lesz gyerekünk. A 10. házassági évfordulónkra áldást kért tőle a férjem ránk, és mindegyik szentmiséjén, amit reggel 7 órakor tartott, benne voltam a kehelyben. Én azt gondolom, hogy ha ő nincs, akkor nekünk most nincs ez az áldott kisfiú, akinek a Benedek nevet adtuk, mivel áldott jelentése. Most már 3 éves lesz áprilisban, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni ezúton a Mária Rádiónak, hogy én, amíg most otthon vagyok többet a kisgyerekkel, hogy minden nap részese lehetek a Szent Misének reggel 9 órakor, hogy minden nap együtt tudom mondani a rózsafüzért a rádió hallgatóival, minden héten 1 alkalommal kérek imát. Ezáltal a mindenki Szent Miséjén mocsán értünk is szól a Szent Mise, és köszönöm, hogy az irgalmasság óráját is együtt mondhatom a hallgatókkal. Nagyon hálás vagyok ezért, hogy valamelyest a Mária Rádió által együtt vagyunk Jézussal. Még egy dolgot nagyon-nagyon szívesen mondanék, a pozitív gondolkodást. Nekünk a házasságunk megmaradt. 16 éves házasok vagyunk most már, és ez alatt azért volt sok jóban, rosszban részünk, és hogy mi kitartottunk egymás mellett. Mi is már számtalanszor elhagyhattuk volna egymást, hogy nincsen baba, ki a hibás, én nálam volt a hiba, és mégis férjem kitartott mellettem, próbálta, ami nekem fontos, azokat a dolgokat, ugye most itt a hitre gondolok, önmagába is föléleszteni, nagyon-nagyon odafigyelt mindig, hogy nekem mi a jó, én meg ugyanúgy rá. Az egymás tisztelete nagyon fontos. Ami még nagyon sokat segített nekem, minden nap a gyermekáldás óta elolvasok egy zsoltárt. Áldom mindenkor az Urat. Számban dicsérete örökké megmarad. Csodáit magasztaljátok velem, dicsérjük nevét közösen. Ízleld és idd magadba, édes az Úr. Boldog, kinek ő benne van bizalma. A 34. zsoltár szavaival szeretném a hitemet, hitvallásomat megerősíteni.
Említetted, hogy gyerekkorodban elkezdtél ministrálni.
Igen, a szüleimnek, nagyszüleimnek azt, hogy bele neveltek a hitbe, nagyon sokat köszönök. Nagyon jó a szentélyben lenni. Jó ott az Úr közelében ülni, állni, az Úrnak szolgálni. És az az érzés, hogy olyan közel vagyok a jó Istenhez. Amikor a pap fölmutatja az oltári szentséget, és tőle egy méterre lenni Jézus közelében. Ott van velem Jézus. Olyan misztikus egy kicsit. Én nagyon-nagyon hálás vagyok Kerényi Lajos atyának. Ilyen ember mellett kezdeni a minisztrálást, a felnőtt hittéválást, ugye az ő bérmálkozási hittannyaira jártam. Ott már nem azt éreztem, hogy azért megyek, mert a szüleim küldenek. Megtalálni Lajos atya mellett azt, hogy igen, azért hiszek, mert ez én döntésem. A felnőtt hit kialakulását, ezt vele átélni, azt gondolom, hogy a hallgatók, ugye van a Keresők című műsora, gyakran találkoznak, vagy hallgathatják a rádióban, mindenki ismerőt Nagymarosról, Egerszolókról, ahol szintén gyakran megfordultam. Jóisten kegyelme megtalálni ezt a hitet, Lajos atyának köszönhetem. Mai napig is a minisztrálást folytatom. Egyszer tőlem egy pap megkérdezte, hogy az Úrnak erre szüksége van szerinted? És mondom, hogy atya, nem az a kérdés, hogy az Úrnak erre szüksége van-e, lehet, hogy nincs, de hogy nekem jó érzés ott lenni az Úrnál, és ez most lehet, hogy egy kicsit önzően hangzik, hogy most ez nekem jó. Én hiszem, hogy az Úr ezt látja, hogy ami nekem jó, azt fogom továbbadni. És hogyha két embert a hit útjára tudok vezetni, akkor azt hiszem, hogy a jó Istentől már visszakaptam ennek az áldását. És a kisfiamat már 6-7-es kora óta visszük a templomba. Most már végighallgatja a Szentmisét, akár tud is a prédikációból egy-egy mondatot, egy-egy szót megjegyezni, és otthon visszaidézni. Most karácsonykor, az délutáni alvás után kisfiamnak mondtam, hogy Benikém, most ez Jézuska születésnapja, úgyhogy mi is adjunk valami ajándékot Jézuskának, rajzoljunk valamit. Elővettem neki papírt, színes ceruzákat, de nem irányítottam Benit ezzel kapcsolatban. Rajzolt 3 valamit. Megkérdeztem tőle, Benike, mik ezek? Az első egy karácsonyfa. Jó, a második egy ház, mondta Benike, hogy befogadjuk Jézuskát. Megkérdeztem a kisfiamat, hogy miért kell befogadni. Hogy ne csak a szamár és a bárány vigyázzon rá. És megkérdeztem, hogy ezt kitől hallottad? A templomban a pap bácsitól. Harmadik rajz pedig egy szív, hogy mindig szeretem Jézuskát. Ezt a kis lapot oda tettük a karácsonyfánk alá, és hát persze utána is megőriztem, meg hát én természetesen elsírtam magam, hogy egy nem egészen 3 éves gyerek egyrészt, hogy figyelt, amit az atya mondott, másrészt, hogy ezt megfogalmazta saját magának irányítás nélkül, harmadszor pedig nagyon hálás vagyok Ruppert József atyának is, hogy az ő prédikációi annyira tanító jellegűek, hogy még egy 2,5-3 éves körüli kisgyerek is így megért belőle, akár 1-2 szót is. A kisfiammal 6-7-es kora óta imádkozunk. Nyilván, hogy ő akkor ezt még nem értette, de én hiszem, hogy a gyerekek mindent fölfognak, már az anyamében is. Most már ott tartunk, hogy ő mondja reggel, hogy fölül, kis kezét összrakja, keresztet vet, ezt most már önállóan tudja, anya, ima. Akkor elmondjuk, én elmondom mi atyánkot, üdvözlégy Máriát, reggel és este is. Reggel megköszönjük az éjszakát, hogy szépen tudott aludni, és kérjük, hogy aznapra, tehát én mondom most még az ő szavaival, de most már ő is bekapcsolódik, hogy ő szeretné, hogy ma tudjak szépen enni, aludni, játszani, stb. Este ugyanúgy mi atyánk üdvözlégy, én Istenem, jó Istenem, és megkérjük Jézuskát, hogy küldjön angyalkát éjszakára, akik vigyáznak ránk. És azt mondtam, hogy eddig ugye én csináltam, és most már olyan 2 éves kora óta ő maga is mondja ezeket. Tehát, hogyha ebbe beleneveljük a gyereket, ha ez nekik természetes lesz, akkor nem fogja 15 évesen sem megkérdezni, hogy de most akkor miért megyünk templomba. Biztos lesz kamaszkor, persze számítunk rá, de én azt gondolom, hogy ami természetesen válik az ő kis életében, az maradandó lesz, én ebben nagyon hiszek.
Így is lehet gyereket nevelni. Mondtad, hogy jártál a kórházakba betegekhez.
Amikor mentem a kórházakba, akkor mindig azt gondoltam, hogy amit egynek tesztek, azt velem teszitek, másrészt pedig, hogy Jézus mit csinálna a helyemben. Hogyha ott lenne mellettem, akkor fogná kezem, simogasd meg azt a nénit. Adjál neki egy szent képet, egy falat, kis cukorkát, egy éneket, egy kedves szót, mert ezeknek a betegeknek ez a legfontosabb. Volt egy néni, sose felejtem el, a Szent István kórházban volt egy szál művirág az asztalán, és egy pici falat csoki. Elkezdtünk beszélgetni, neki nagyon-nagyon jó, nagyon kedves családja van, nagyon szereti őket. És mondom, mikor tetszett rá ezt a családot? Tavaly karácsonykor voltak itt, és mégis ez a néni boldog volt, tehát ő hálát tudott azért adni, hogy több mint egy év után, évente egyszer meglátogatja őt a családja, és ilyenkor azt érzem, hogy igenis nekünk, és hogy minél több fiatalat is buzdítanék arra, hogy igenis keresse fel ezeket az elhagyatott embereket, nem kell sok nekik. Oda menni, egy kedves szót mondani, ha beteg, ha összetört, ha szegény, ha szállás nélküli, ha éreztetjük velük, hogy ő még fontos ebben a világban, akkor a lelküknek teszünk jót. Azt gondolom, hogy nem csak halottak napján kéne a temetőket látogatni, hanem sokkal inkább az életében tenni valami jót. És mindenki családjában vannak nagyszülők, remélhetőleg még dédszülők, vagy esetleg olyan rokony, nagynéni, nagybácsi, akiknek elég lenne egy-egy telefonhívás, egy pár sor, egy levél, egyetlen egy kedves szó, és már is boldoggá tenni azt a napjukat. A Földön olyan rövid az életünk, hogy az én életemben is látszik, hogy egy baleset, egy bármilyen betegség sajnos nagyon könnyen elérheti az embert. Éppen ezért használjunk ki minden időt a szeretetre, az együttlétre, arra, hogy tényleg megöleljük egymást, hogy megszeressük egymást, hogy rámosoljunk egymásra, és ne azt nézzük, hogy mi nincsen, hanem mi van. Nézzük azt, hogy nekünk mit adott a Jóisten. Minden ember tud találni az életében legalább, keveset mondok, de legalább 10 olyan dolgot, aminek igenis örülni kell. Már annak, hogy minden nap fölébred, hogy van keze, lába, szeme, amivel lát. Ez a kisfiamban is ezt táplálom. Ő is mondja, hogy de jó, van 2 kezem, meg tudlak simogatni. Tehát örüljünk annak, amink van, amit a Jóistentől kaptunk, és ezért minden nap adjunk hálát. Miért járok ministrálni, meg a templomba? Azért, hogy hálát adjak azért, amit kaptam a Jóistentől. Drága jó Istenem, köszönöm neked a hitet. Abból táplálkozik az egész életem, hogy tudom, hogy mindig ott vagy velem, jóban, rosszban, nehézségben, örömben, és fogod a kezem, és mutatod az utat. Küldesz olyan embereket, akiken keresztül megmutatod az irányt, hogy helyesen éljem az életemet, és boldog legyek. Köszönöm a hitemet, a családomat, férjemet, a munkámat, a barátaimat, hogy lakásom van, hogy otthonom van, hogy megadtad azt az örömet, hogy minden nap úgy kelhetek, úgy fekhetek le, hogy köszönöm, Uram, hogy ezt a napot is megadtad nekem.
Kedves hallgatók, Ádámné Kovács Renáta tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Maria. Mária Rádió, a lélek hangja.
A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.